Szeretett testvéreim, felszoktuk tenni a kérdést, kié a gyermek. A szülők teljes joggal azt szokták mondani, természetesen a miénk a gyermek, én vagyok az édesapa, én vagyok az édesanya, nekünk adta ide az Úristen. Igen, ide adta ideiglenesen. Tehát úgy tűnik, hogy a gyermek a tietek, ti vagytok a szülei, a hozzátartozók is azt mondják, ez a gyermek hozzánk tartozik, a miénk, azonban az Úristen mást mond. Azt mondja, hogy minden lélek az övé, és ez így van. Mert mindnyájan lesz is egy énekünk, nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére, bére. Mindnyájan az örökkévaló Isten gyermekei vagyunk, és ha a gyermek ideiglenesen nálunk is van a tietek, végeredményben mindnyájunkkal együtt ő is az Úristen gyermeke. Éppen ezért. Mivel minden lélek az övé, igyekezni is kell azok, akik még nem ismerik azt, akihez tartoznak, ismerjük meg. Éppen ezért a keresztség sákramentuma elindulás azon az úton, amelyen meg lehet ismertetni a gyermeket azzal, aki a gyermek. Nagy felelősség, tehát a szülők nevelési felelőssége, feladata, hiszen rá kell mutatni majd, amikor értelmes lesz a gyermek, arra az örökkévaló Úrra, Jézus Krisztusra, ami megváltónkra, aki ezért a gyermekért is meghalt, feltámadt, ezt a gyermeket is megváltotta, ami eredendő bűnünkből, és azért kell nektek nagy felelősséget vállalni, hogy a ti gyermeketek is majd dicsőítse a mi mennyei édesatyánkat és megváltó Jézus Krisztusunkat. Nem könnyű. Ez a világ nem nagyon kedvez a gyermekek vallásos nevelésének. Sok akadályban ütközik ez, mondjuk, ha iskolában próbáljátok majd meg a hitoktatásba beiratni a gyermeket, de az otthon légkörében elkezdhetitek, és ott kezdjétek el. Mindig az otthon az, amelynek a légkörét a gyermek magába szívja, tovább viszi, és hogyha az otthonban a gyermeket úgy kezditek nevelni, hogy mindig fölfelé mutattok, és megtanulja, hogy neki is kire kell majd néznie, könnyű lesz az életben eligazodni, és hogyha a világ sok akadályt is igyekszik görbíteni a vallásos nevelés elé, a gyermek Isten segítségével, Jézus Krisztussal a szívében könnyebben veszi majd ezeket az akadályokat. Így segítsen az Úristen a gyermeketek nevelésében. Amen. Most pedig, testvéreim, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el az egyetemes keresztény hit, egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatik Szentlélektől, születik Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalal és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon feltámadt a halottakhoz. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jöjjön. Hiszek Szent Lélekben, hiszek a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvérek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig testvéreim, hajtsuk meg fejünket, adjunk hálát ezért a kisgyermekért, és imádkozzunk Istenünkhöz a következőképpen. Örökkévaló Urunk, mindig háladással köszönjük meg a te ajándékaidat, és most megköszöni ez a szülőpár, megköszönik a keresztszülők, a családtagok, és megköszöni ez a gyülekezet is ezt a nagyon drága ajándékot, ezt a kisgyermeket, Dórát, akit most beveszünk a te színed előtt, a te egyházadnak tagjai sorába. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy elhalmozol bennünket minden jókkal. Kérünk téged, hogy adj erőt a szülőknek, keresztszülőknek és családnak, hogy Dórát tudják nevelni a te szent neved félelmében és a te tiszteletedben. Légy ennek a gyermeknek egész életében megtartó Istene, megváltó Ura, gondviselője, őriző pásztora. Áld meg ennek a gyermeknek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, rokonságát. Áld meg mindnyájunkat, hogy egy gyülekezetbe tartozhassunk a te nyájadba, amely nyájnak Jézus Krisztusunk az őriző pásztora. Így hallgass meg bennünket, így áld meg bennünket Jézus Krisztusunk Urunk nevében és érdeméért kérünk. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztszülők, egyet a gyülekezethez. Először is akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atyafiú Szent Lélekisten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Az Úr adja meg, hogy a ti döntésetek valóban szívetek döntése szerint teljesüljön. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, amikor felnő, Isten és a gyülekezet szín előtt az ő hitéről önként tegyen vallást? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Isten áldja meg a ti elhatározásotokat, és adjon testi és lelki erőt fogadalom tételetek teljesítéséhez. A gyülekezettől kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy ezt a gyermeket hitben nevelhessék, ígéritek-e? Isten szent lelke adjon erőt ígéretetek teljesítéséhez. Dóra, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Atya és Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket, nevelje fel őt szüleinek, keresztszüleinek, minden rokonának örömére, boldogságára, legyen hasznos tagja egyházunknak és társadalmunknak, és nevelje fel őt az ő nagy neve dicsőségére. Testvéreim, a keresztség végeztével is Isten tiszteltünk kezdetén leülve énekeljük a 290. dicséretnek az első négy versét. A 290. dicséret első négy versét énekeljük. Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem, onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk Isten igéjét. Bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása szerint a mai ószövetségi ígére figyeljünk, a Királyok első könyve 7. fejezetének a 23. és következő néhány versét szeretném olvasni, hallgassátok leülve illő figyelemmel és keresztjéni alázattal. És csinált ott egy öntött tengert, amely egyik szélétől fogva a másik széléig 10 sink volt, körös körül kerek és 5 sink magas, és a kerületeit 30 sink zsinór érte körül. Voltak pedig a peremén alul körös körül formáltatva apró sártökök, 10-10 mindenik sinkben, az egész tenger körül, az ilyen sártököcski 2 renddel voltak öntve, körül-körül a maga öntésében. És 12 ökrön állt, 3 északra fordulva, 3 nyugatra, 3 délre, és 3 naptámadatra, és a tenger felől rajtuk, hátuk pedig befelé volt. És a vastagsága 1 tenyérnyi volt, és a pereme olyan, mint a pohár ajka, vagy a lilium virága, és 2000 bát fért bele. És készített 10 érc talpat, mindegyik talpat 4 sink hosszúságra, és 4 sink szélesre, és 3 sink magasra. És a talpak így voltak csinálva, oldalaik voltak, és az oldalak szélpártázatok között voltak. És az oldalakon, amelyeken a pártázatok között voltak, oroszlánok, ökrök és kérubok voltak, és a pártázatokon felül is ekként, az oroszlánok és ökrök alatt pedig cifrázatok voltak bevésett munkával. És mindegyik talpnak 4-4 részkereke és résztengelye volt, és a 4 szegleten támaszok voltak, a mosdó medencén alul voltak a támaszok öntve, és mindegyiknek oldalán cifrázatok. És a szája az ő kerekdett fészkének belső részétől fogva oda felfelé 1 sinknyi volt, és a fészeknek szája kerekdett volt, oszlop formára csinálva, 1,5 sinknyi széles, és szájánál is szép meccések voltak, és azoknak pártázatai 4-szögűek voltak, nem gömbölyűek. És 4 kerék volt a pártázatok alatt, és a kerekek tengelyei a talpuz voltak erősítve, és mindenik keréknek magassága 1,5 sink volt. És a kerekek hasonlóak voltak a szekérnek kerekeihez, csak hogy a tengelyei, kerékagyai, küllőik, talpaik mind öntve voltak. És 4 vállacskát csinált mindegyik talp 4 szegletén, magából a talpból jöttek ki a vállacskák. És a talp tetején 1,5 sinnyi kerekdett magasság volt körös körül, és a talp tetején voltak annak tartókezei és pártázatai a maga öntéséből. Metszett pedig annak táblája tartókezeire, pártázataira kérubokat, oroszlánokat és pálmafákat, mindediknek az üres helye szerint, és koszorút körös körül. Így készített 10 talpat egy öntésből, egy mérték és forma szerint, és csinált 10 mosdómedencét is részből, és mindegyik mosdómedencébe 40 bát fért, és mindegyik mosdómedence 4 sinnyi volt, és a 10 talp mindenikén 1-1 mosdómedence volt. És elhelyezte a talpak 5-ét a ház jobb felől, más részére, és ötét a ház bal felől való más részére, és a tenger pedig elhelyezte a ház jobb része felől naptámadatra dél ellenében, és készített hírám még üstöket, lapátokat és medencéket, és elvégezte az egész munkát, amelyet Salamon királynak csinált az úr házához. Tudnilik két oszlopot, a kerek gömböket, amelyek a két oszlop tetejére tétettek, és a két hálót két kerek gömb befedésére, amelyek az oszlopok tetejére tétettek. És 400 gránátalmát a két hálóra, két rend gránátalmát minden hálóba, a két kerekdett gömb befedésére, amelyek voltak az oszlopok tetején. A 10 talpat és a talpakra való 10 mosdómedencét, az egy tengert és a 12 ökröt a tenger alá, fazekakat, lapátokat és medencéket. És mindezek az edények, amelyeket Hírám Salamon királynak a templom az úrháza számára készített, csiszolt részből voltak. A Jordán völgyében öntötte ezeket a király az agyagos földben, Szukkót és Sártán között. És mindezeket az edényeket Salamon méretlenül hagyta a résznek fölöttébb való sokasága miatt. És megcsináltatta Salamon minden egyéb felszerelést is, amely az úrházához szükséges volt, az aranyasztalt, amelyen a szent kenyerek állottak, és a gyertyatartókat színaranyból, ötöt jobb felül, ötöt bal felül, a szentek szentje elé, és az aranyvirágokat, lámpákat, hamvevőket. Azután a csészéket, késeket, medencéket, tömjénezőket, serpenyőket színaranyból, sőt a belső ház, a szentek szentje és a szent hely ajtainak sarkait is, mind aranyból. És ilyenképpen elvégeztetett az egész mű, amelyet Salamon király csinált az úr házához. És bevitte Salamon az ő atyától, Dávidtól az Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat és az edényeket, és azokat is az úr házának kincsei közzé tette. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, szívünkbefogadásán, Isten szent lelke tegye gyümölcsözővé és áldotta a mi szívünkben az ígét. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk a mi Urunkhoz. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, aki olyan hatalmas vagy, hogy még az egek egei is éppen, hogy befogadnak, nem, hogy földön készült templomokban elférnél. De köszönjük, Urunk, hogy mégis hatalmasságod ellenére is itt vagy közöttünk, szent lelked által ebben a templomban, és megáldod a mi gyülekezetünket. Megáldod a te ígédet, annak hirdetését és hallgatását. Urunk, köszönjük, hogy szerető mennyei édesatyánk vagy nekünk. Köszönjük, hogy így bánsz velünk, így ajándékozol bennünket, így áldasz meg nem csak a vasárnapokon, hanem a hétköznapokon is. Urunk Istenünk, így ajánljuk a te jóságos szeretetedbe, ami egész életünket. Így ajánljuk jóságos szeretetedbe lelkipásztor testvérünket, akit az orvosi tudomány most pihenésre ítélt. Kérünk téged, hogy légy ott vele is, mint áldott orvos, és gyógyítsd, hiszen látod azt a vágyot, hogy szeretné hirdetni itt a gyülekezetben az ígét, de most a testi betegség akadályozza. Ó, Urunk, te légy ott vele is, családjával is, te légy itt a gyülekezettel, te légy mindnyájunkkal, áldj meg bennünket, gyülekezetünk kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömüket hordozókat, vagy a fájdalmat, szomorúságot viselőket. Urunk Istenünk, áld meg a te ígédnek hirdetését, hallgatását, befogadását és megtartását, ingyen való kegyelmedből Jézus Krisztus Urunkért kérünk. Amen. A 173. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésének meghallgatására. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Megvan írva az előbbi bibliai szakaszban a Királyok első könyve 7. fejezetében, ebből a 48. verset hallgassuk, és csináltatott Salamon minden egyéb felszerelést is, amely az úrházához szükséges volt, az aranyoltárt, az aranyasztalt, amelyen a szent kenyerek állott. Szeretett testvéreim, a 23. verstől kezdődően a salamoni templom felszereléséről tudósít bennünket a Királyok könyve 7. fejezete. Így elolvasva azt gondolom, hogy egy kicsit monoton, egy kicsit egyhangú, viszont ha láthattuk volna azt a pompát, azt a nagyszerűséget, ahogy ez a felszerelés, ez a berendezés együttes kinézett, valószínű elámultunk volna. Azt olvassuk egyébként a templomépítés történetéből, hogy ezek a berendezések cédrusfából, meg akácfából készülnek, és ezeket a fa részeket rézzel meg arannyal vonták be. Olvasunk itt nagy résztengerről, mosdómedencékről, oltárokról, kenyerek asztaláról, mécstartókról, mondom testvéreim, káprázatos lehetett, ha körülnéztünk volna. És azok, akik látták, valószínű, hogy nem véletlenül a világ csodái közzé sorolták a salamoni templomot. Testvéreim, az is elgondolkoztató lehet, hogy milyen összehangolt munka kellett ahhoz, hogy ezek a berendezések elkészüljenek, hogy méltó legyen a templom külsőségeiben is az örökkévaló Isten tiszteletéhez és imádásához. Most azonban mégis egyetlen berendezési tárgyra vessük a mi tekintetünket, nézzük meg a kenyerek asztalát, azt az aranyasztalt, amelyre mindig 12 kenyeret helyezett el a szolgálatban soros pap. Testvéreim, mit jelentett ez az asztal ott, és mit jelentettek a kenyerek, és milyen üzenetet hordoz a mai gyülekezet számára mindez? Először is az asztalra kitett kenyerek jelentik az Úrral való asztal közösséget. Nem csak uralkodott az Úr az ő választott népe fölött, hanem közöttük is volt. Ezt példázták azok a kenyerek. Közöttük is volt úgy, mint az Atya, aki megosztja a családjával a mindennapi kenyeret. Az aranyasztal azonban nem csak ott a jeruzsálemi templomban foglalt helyet, hanem már korábban is a Szent Sátorban is megtalálható volt. És későbben is a templomokban ott van az úrasztala, és a reformáció különös hangsúlyt helyezett arra, hogy ne csak a hallható ige legyen a központban, vagyis a szószék, az ige hirdetés helye, hanem a látható igének a helye is, az úrasztala is ott legyen. Érdekes testvéreim, hogy amikor katolikusok új templomot építenek, nem csinálnak oltárt. Hiányzik új templomokból a díszes oltár, de az úrasztala ott van. Igen, testvéreim, az úrasztala mindnyájunknak nélkülözhetetlen azért, hogy mi is érezzük Isten fölöttünk is Úr, és közöttünk is ott van, mint az Atya, aki velünk is asztal közösségben van. A szent kenyerek asztala aranyból készült. Hallottuk előbb, hogy valamiket résszel vontak be, ki tudja, hogy milyen anyagokat használtak föl, de az asztalt arannyal vonták be. Az Úr rendelte így, és nem a pompa kedvéért rendelte így az Úr, hogy csillogjon, hogy elámuljon rajta az ember, hanem jelképnek szánta. A romolhatatlanság jelképének szánta az arany bevonatot. Ugye tudjuk, szeretteim, hogy a földi anyagok azok romlandók, a fa megég, a réz oxidálódik, elveszti a színét, a vas megrostásodik, de az arany az nemes fém, és nem véletlenül nemes fém, romolhatatlan. A csillogása is megmarad örökre. És testvéreim, ez az asztal az írás magyarázók szerint Jézus Krisztus romolhatatlanságára mutat. Igen, ő, aki romolhatatlan, hiszen tudjuk, hogy Isten nem hagyta a halálból a juhok nagypásztorát, nem engedte, hogy az ő szentje rothadást, romlandóságot lásson, ahogy a 16. Zsoltárban is olvastuk, hanem feltámasztotta a halálból, mennybe vitte és odaültette Isten az ő jobbjára. De előkép ez az asztal abban is, hogy a ráhelyezett kenyerek azt mondják el nekünk, Jézus Krisztus a mennyei kenyér, és az örök életre táplál bennünket. És bár mi mindnyájan romlandók vagyunk, de van egy ígérete a mi Istenünknek, feltámadott Jézus Urunk által, hogy elvettetünk ugyan romlandóságban, de feltámasztatunk romolhatatlanságban. 12 kenyeret tettek ki erre a salomoni templom urasztalára minden szombaton. Izrael 12 törzsére való hivatkozással tettek ki, azt jelképezve egyet-egyet. Minden törzs számára egy-egy kenyeret. Ez az állandóság azt jelentette, szeretteim, hogy Isten minden törzsel tartja az ő elmúlhatatlan szövetségét. Nem szűnt meg az ő szövetsége az ő népével. A mi időnkben, amikor az urasztalára tesszük a kenyeret, testvéreim, akkor azt látjuk, hogy megváltó Jézus Krisztusunknak az ő megtöretett teste és kiontott vére jegy és pecsét arra nézve, hogy ami bűnbocsátó Istenünk, ami bűnbánatunkra az új szövetséget tartja velünk. Az új szövetséget, amelyet Jézus Krisztusunk áldozata pecsételt meg, és az a záloga a mi számunkra is. Annak pedig, hogy más helyen olvasjuk, hogy két sorban rakták le ezeket a kenyereket, tehát rendben rakták le, az a jelentősége, hogy Isten a rendet megkívánja az ő egyházában, az ő templomában. Ott mindenek különösképpen ékesen és jó rendel legyenek. Azt is jelentik ezek a kitett kenyerek az aranyasztalon, hogy Isten elé tesszük le a mi kenyerünket. Nem azért, mintha Istennek szüksége lenne a mi kenyerünkre, hiszen ő nem földi táplálékkal táplálkozik, hanem először is azért tesszük le Isten elé a kenyerünket, mert hálát adunk. Köszönjük, Urunk, hogy megadtad a mindennapi kenyerünket. Köszönjük, hogy nem törted el a kenyérbottyát. Köszönjük, Urunk, ezt az ajándékot, amely nélkül az életünk szinte elképzelhetetlen. Aztán a kenyerek, a kitett kenyerek beszélnek arról, hogy mi emberek gyarlók vagyunk, nem vagyunk emberfeletti emberek, nem vagyunk azok. Nagyon is húsvér élőlények vagyunk, akiknek szükségünk van ezekre a kenyerekre. Táplálkoznunk kell, hogy élhessünk. Az én nagypapám tréfása mindig azt mondta, hát kisunokám, a testet táplálni kell, hogy a lélek el ne szálljon belőlünk. Igen, testvéreim, ilyenek vagyunk. Aztán beszélnek arról ezek a kitett kenyerek, hogy lehetünk bármilyen szegények, az Isten ügye nem szenvedhet hiányt. És nem lehetünk olyan gazdagok, hogy ne törődjünk az örökkévaló Isten ügyével. Mert bármilyen szegények is lennénk, ha Isten ott van a mi szívünkben, akkor gazdagok vagyunk. Mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny ennyi, mondja az egyik énekünk. De testvéreim, bármilyen gazdagok vagyunk is, ha Isten, Jézus Urunk nincs a szívünkben, akkor nagyon szegényes a mi életünk. Aztán rádöbbent bennünket az asztalra kitett kenyerek üzenete arra is, hogy a mai állapotok nagyon rendezetlenek. Mert ha megnézzük azt az asztalt, amin 12 kenyér egyformán ott sorakozott, akkor azt látjuk, hogy ma a népek kenyere annyira nem egyforma. Egyenlőtlenül van elosztva az ember bűne miatt az emberiség kenyere. Egyenlőtlenül van elosztva. Vannak népek, amelyek bőségben élnek, bővében vannak a mindennapi kenyérnek, és vannak olyanok, akik éheznek, akik közül szinte talán ebben az órában is nagyon sokan éhen halnak. Még országunkon belül is érezhető egyre inkább az, hogy nagyobb lesz a szakadék a többszörös milliárdosok között, és azok között, akik a megélhetésért szinte köröm szakadtig küszködnek, és elkeseredettebb küzdelmet folytatnak nap, mint nap. Arra figyelmeztetnek tehát bennünket az ígéből ezek az asztalra kitett kenyerek, hogy Isten akarata a rendeződés. Igyekeznie kellene ennek a világnak arra, hogy legyen mindenkinek egyformán elegendő kenyere. És testvéreim, mi, akik itt vagyunk, amennyiben rajtunk áll, úgy éljünk a kenyerünkkel, mindig Isten iránti háladással és az egymás iránti testvéri érzéssel. De azt is jelenti az aranyasztalra kitett kenyerek üzenete, hogy mi is a kenyerünket, a javainkat felajánlhatjuk az örökkévaló Isten dicsőségére, az ő szolgálatára. És testvérem, ha ezt meg tudod tenni, akkor meg fogod tapasztalni, hogy amit oda tettél az Úristen aranyasztalára, az neked nem fog hiányozni. Valaki egyszer azt mondta, adakozott egy nagyobb összeget valamilyen nemes célra. Örülök, hogy ezt megtehettem, és visszaállt a lelkem nyugalma és békessége. Mert anélkül, amit Istennek adsz, nem leszel soha szegényebb, sőt, egyre inkább gazdagít lelkedben az Úr, de nagyon sokszor még anyagiban is visszadja. Lehet, hogy csak annyit ad vissza, lehet, hogy még többet ad vissza. És végül, szeretteim, az aranyasztalra kitett kenyerek azt is jelentik, hogy nem csak mi tesszük oda a kenyerünket Isten elé, hanem az Úr is oda teszi elénk a mindennapi kenyeret, és oda teszi az élet kenyerét is. Jézus Krisztus megtöri a kenyeret az ő tanítványai előtt, és odaadja nekik. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöredik. Kapjuk mi is, szeretteim, az életnek kenyerét. Jézus Krisztus az örök életre táplál, téged is, engem is. Hallott testvérem az evangélium szavaiból, amint mondja Jézus, aki ezt a kenyeret eszi, az nem éhezik meg sohasem. És még valamit mond Jézus Krisztus, nagyon fontos. Azt mondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, azt feltámasztom az utolsó napon. És mindezt Isten ingyen adja, ingyen kegyelméből, neked és nekem ingyen adja az élet kenyerét. Arról beszélnek azonban ezek az aranyasztalra kitett kenyerek, hogy a mi Istenünk rendkívül gazdag Isten. Gazdag Istenünk van nekünk, testvéreim, mert ha ingyen való is a kegyelem, de neki nagyon sokba került. A legdrágábbat áldozta fel értünk, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus, hogyha hiszünk benne, ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Azt akarja a mi megajándékozó Istenünk, hogy az örömünk és boldogságunk teljes legyen. Szeretnéd-e ezt az ajándékot te is magadnak? Szeretnéd ezt megkapni? Lehetséges. Úgy, hogy tedd oda a te szívedet, a te lelkedet, az örökkévaló Istenünknek láthatatlan aranyasztalára, és mondd el annak a szép halleluja éneknek a szavaival, itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Amen. Testvéreim, a 290. dicséretnek az 5. és 6. versét énekeljük ráfelelő énekként. Dicsérlek téged, dicsérlek mennyből leszállott kenyér, Isten, ember, Jézus egyközben járó. Szereteted, hogy mi érettünk, magad megáldoztad, hogy valóban mennyei kenyér légy a számunkra, hogy örök életet táplálj bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd által önmagadat is felmutatod. Amikor az Ószövetségben még csak ígéret voltál, látjuk, hogy milyen csodálatosan előre mutatnak az új ószövetségi történetek is a te történetedre. Az ószövetség jelképek is a te jelenlétedre. Az ószövetség az új szövetségre, amelyet a te véreddel pecsételtél meg, Úr Jézus Krisztusunk. Kérünk téged, hogy a mi életünkben is ronsd meg a sátán hatalmát, és tudjunk mindig rád nézve, benned bízva hálásak lenni a mi atyánknak, a mindennapi kenyérért. Ne legyünk soha olyan szegények, hogy a te ügyed hiányt szenvedjen, de ha gazdagok lennénk, el ne bízzuk magunkat, soha ne feledkezzünk el arról, kitől kapjuk a mi gazdagságunkat. Urunk Istenünk, Jézus Krisztusunk, kérünk téged, hogy hadd tudjuk a mi életünket a te szolgálatodra mindig felajánlani, és kérünk téged, vedd szívesen tőlünk ezt a szolgálatot is. Hallgasd meg a mi imádságunkat, légy közöttünk, te légy továbbra is a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az újszegedi református egyház vezetősége nevében hálás szívvel köszönjük meg imádságaitokat és áldozatos anyagiakban is adakozó szereteteteket, amellyel egyházunk lelki életét és anyagi életét is segíteni igyekeztetek és igyekeztek. Jézus Krisztusunk gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Testvéreim, hirdetem szeretettel, hogy a jövő héten a szokott heti alkalmak meg lesznek tartva, szeretettel hívjuk a testvéreket ezekre az ige alkalmakra, azzal a kéréssel, hogy másokat is hívogassanak. Örömmel jelentem, hogy tegnap esküvő volt Sebe György és dr. Priskin Mária, kérte Isten áldását házasságára délután 16:30, az Úr legyen velük, és ne engedje, hogy amit ő összeszerkesztett, az ember szétválassza. Szomorú kötelességem szerint is jelentem a következőt. Behán Pál testvérünk temetése holnap lesz Kondoroson délután 14:00. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt édesanyjának, családjának és minden gyászoló testvérünknek. Jézus Krisztus Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most énekeljük záró énekként először a 437. dicséret utolsó, azaz 5. versét. Nincs is egyébben oltalmunk, reménységünk, bizodalmunk, majd énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és fogadjuk Istennek áldását. mind ezeknek utána szeretteim, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, ő neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.